elmondom azt, hogy mit álmodtam, milyen tanítást, bátorítást kaptam Isten jó kedvéből, humorérzékéből. Utána kaptam a nyaklevest is, de azt is elmondom, mind a kettő, legyen kerek a kép teljesen. Amire emlékszem az álmomból, az volt, hogy itt ebben a városban voltunk egy ilyen szórakozó helyen, annak a beáratánál voltam, és olyasmit láttam, mint hogy az a szórakozó hely dobta volna ki magából az embereket. Egyes embereket dobott ki magából. Nem tudtam egészen pontosan, mi annak a jelentése, talán az, hogy Isten akarta az, hogy ők kiszabaduljanak onnét, és megmeneküljenek. Engemet is a szórakozó hely kidobott magából, annak idején volt nekem is bőségesen részem szórakozásban, és volt olyan, hogy a szórakozó hely kellett kidobjon engemet, mert én nem dobtam volna ki magam onnét. Balhéba keveredtem, és úgy aztán éreztem, hogy elég volt, már ebből nem kívánom annyira, s úgy eltávolodtam a szórakozástól, a világi szórakozástól. Tehát még a balhé is Isten áldása volt, ugye, hogy megmeneküljek. Ez történt egyébként a barátommal, egyik barátommal is, hogy ő is így szórakozó helyűt kidobta magából szó szerint, tehát maga a fenevad ki kellett öklendezze magából, az ő gyomrából, hogy a barátom megmeneküljön. Szó szerint ez történt. Noha ő fellázadt, ugye, Isten döntés ellen, mert is Isten döntése volt, de ez a valóság, maga a szórakozó hely ki öklendezte őt magából, hogy valamiképp megmeneküljön. Érezte ezt túl rágós számára, nem tudja megrágni, ez nem az ő gyomrának való, ez neki nincsen köze. Isten őt megmentette. Na, hát ilyesmit láttam én álmomban, és azt láttam, hogy a szórakozó helyen már fut egy ilyen kis butikszerűsége, kis valami, ahol Kinga árult, ő volt az elárusító. És érdekes volt. Tudtam, hogy az a munkahely neki csak arra van, hogy tehát amit ő árult, ő fel, bármi is legyen az, cukorka, cigaretta, teljesen mindegy. Tehát ő mindig adta mindenkinek, adta a megvásárolt termék mellé adta a lelki életet, hívogatta az embereket az életre, ki a világosságra. Ő erre használt ezt a munkahelyet. Na, ez volt az első álomkép, szerintem ez eléggé magáért beszél, tovább ezt nem is magyarázom. A következő álomkép az volt, hogy osztálytalálkozón voltunk, ugye a régiekkel találkoztunk, régi testiekkel találkoztunk, együtt voltunk, és vannak közöttük olyanok is, akik ugye, akikről úgy van tudomásom, hogy megismerték Isten szavát Jézus Krisztus személyében, az ő szavában, az ő kijelentésében, és örültek is annak, ők is ott voltak velem. És persze azért oda a duma többnyire a világiakról szólt, és így közbe-közbe hébe-hóba, hogy beleszóltam, és úgy megmutattam valamit abból, amit Istentől kaptam. Egyszerűen szóltam, mint ahogy az egész videó itten kezdődött, hogy is egy verset felolvastam, egy régi verset, tehát ilyen világiasabb nyelven szóltam hozzuk, egy verset felolvastam, és úgy élvezték, és tönyörgöttek abból, hogy aj, milyen szép, milyen érdekes. Akkor mondtam, hát Istentől kaptam, így hívott engemet Isten. Ilyen rímekkel, ilyen versekkel csalogatott meg minden. És akkor persze az Istenről való bizonság azért úgy kiakassza az embereket, és nem szívesen hallgatták azt, na, és akkor ugye főképp akik a testiekben vannak, testben vannak, a testiekkel dicsekednek, őket még jobban zavarta. Még jobban zavarta az igazság, mint azokat, akik ugye örömmel fogadták, és kíváncsiak voltak arra, amit mondhatok. Ott ült mellettem egy barátom, akivel többé-kevésbé együtt indultunk ezen az úton. Hát nem tudom, hogy ő most hol tart a Facebookja szerint, a Facebookon. Ha az a ő valóság, amit a Facebookján látok, akkor fohászkodnom kell érte, hogy az Isten az életüzét fellángoltassa az ő szívében újra. Viszont az történt, hogy ott voltak ilyen nagyobb szónokok, felszólaltak az igazság ellen, sőt, ezt úgy próbálták ilyen sumáksággal megoldani, hogy jaj, ezek akik Jézusról beszélnek, ezek ilyen hülye szektások, meg hogy mennyi bajt okoznak, s milyen szélsőséges az ő megnyilvánulásuk, meg minden, s ilyeneket mondtak. Többek között az egyik ilyen vagány srác is, aki ugye annak idején egy osztályban, hogy voltunk, pattánsak is voltunk sokat, hát ő olyan vagányabb srác volt, ugye szerette a testéletet, a csajokat, meg minden, nőcsábász, meg minden. És ő beszélt arról ilyen gúnyosan, hogy van ez a Kinga, és azt mondja, van egy másik Bodó is, ő is Jézusról beszél. Szóval fel akartam őt is szedni, de nem tudtam, mert Jézusról beszél. És egy alkalommal elmentem, és kérdeztem, hogy hogy vagy, és mondta, hogy jól, és ő meg azt kérdezte tőlem, Kinga, mondta ez a srác, azt kérdezte tőlem, hogy ha te ma este meghalsz, vagy ma meghalsz, akkor neked van-e reménységed? Neked van-e életed Istentől, örök életed? Vagy a temető is kész? És azt mondja, én felvesztem, és azt mondtam neki, hogy neked ez semmi között nincsen, hogy nekem van-e reménységed? Hogy nekem van-e reménységem? Tehát így fellázadt a kérdés ellen, hogy neked semmi között nincsen. Mit képzelsz te magadról, hogy megkéred tőlem, hogy nekem van-e ilyen reménységem, hogyha meghalok, neked ez semmi között nincsen? Nevén szólítottam azt a sárcát, mondom, ne haragudjál meg te. Hát most miért sértődtél meg, hogy egy ilyen kérdést feltett? Hát te is találkozol a haverokkal, velem, vagy akárkivel, ugye mosolyogva, szevasz, szia, hogy vagy, mit tudom én is. Te is megkérded, hogy hogy vannak a barátaid. Igaz, hogy te nem vagy kíváncsi, hogy ők hogy vannak, de Kinga kíváncsi volt tényleg, hogy te hogy vagy. És ezért rákérdezett a lényegre, miért lázadsz fel? Ugye, hogy milyen képmutató vagy? Hogy megyünk és szia, hogy vagy? Köszönöm, hál' Istennek, te is jó, és én is, mindenki jól van. Megy a képmutatás, de ez a személy tényleg kíváncsi volt arra, hogy te hogy vagy? Hát miért lázadsz fel? Hát örülj annak, hogy valaki őszintén kíváncsi arra, hogy hogy vagy. Így lett az a srác leültetve, ugye, a vagányságában, vagányságából ki ütve, ugye, az igazság szava által, igazság ereje által. Ezt azért is mondom, emberek, hogy lássátok azt, hogy Isten, amikor jelen van az ő lelke, ő elég, hogy mondjam, nagy intelligenciával tud szólni, tehát feltalálja ő magát abban a szituációban. Nem kell megjegyél, mert ő fog szólni te általad. Ugye, amikor meg kell vinni az ilyen harcokat, Istennek a lelke fog szólni te általad. És a valóságban is történt egyébként velem ilyen, hogy pontosan így jelz hasonló sztori, hogy volt provokáció, de Istennek a lelke szólt, és erővel és bölcsességgel szólt, és le kellett üljön a bácsi, nem volt, amit csinálja. Mert erő volt és hatalom azokban a szavakban, amiket mondhattam. Jön a következő provokátor, vagánsát, és ő is mondja, hogy jaj, ezek milyen szélsőségesek, hogy Jézus nevében ezt csinálják, meg azt csinálják, meg mindens. A barátom, akivel együtt indultunk ezen az úton, ott ült mellettem, és láttam, hogy ő is hallgatja, és majd, hogy nem helyesli, amit mond ez a srác. És mondtam neki, hogy te, ne haragudjál, tehát hát Jézus nem azt mondta, hogy ő nem békességet hozott, hanem két élő éles karhoz fegyvert, tüzet. Itt a béke az el fog tűnni, mert ki kell a szög a zsákból, szét kell választodjon a konkoly a búzától. És így próbáltam őt emlékeztetni arra, hogy miért értezte azzal egyet, amit mond az a srác. Hát Jézus pontosan ezt hozta a földre, és akkor láttam, hogy ő így megütközött, azt mondja, hallgassnál, akarom hallgatni ezt az embert. És meglepődtem, hogy ő őt akarja hallgatni. Tehát őt zavart az, hogy én emlékeztettem őt az ő tanítójának, az ő megváltójának a szavára. Őt ugye megutálta azt a szót. Na jó van, mondom, akkor nem mondok semmit, hogyha őt zavarja az, amit tanultunk, amit hallott ő is, ami őt is megvigasztalta, és ami olyan szép volt számára annak idején. Hogyha őt zavarja, akkor nincs, amit mondjak én neki, mit mondjak. És végighallgattuk a dumát, ugye ez egyfajta ilyen lázító beszéd volt, ugye, hogy fellázítsa az embereket, hogy ja, ezek az emberek milyen szélsőségesek, és mit tudom én mi. És így beszélt Jézusról, de ilyen elmarasztaló módon, hogy jó, ez egy... Na, támadta. És ugye az ő követő, az ő barátai támadta, hogy nem jó emberek. Sok baj van velük. Nagyon sok baj van velük. Bajt okoznak mindenhol, szélsőségesek. És akkor végighallgattam, és egyszer felálltam, de óriási erővel és hatalommal szóltam neki, hogy te hallod-e, ha te ilyen hosszasan tudsz beszélni valakiről, akit nem ismersz, képzeld el, hogyha ismernél, na ismernéd őt, na akkor mennyit tudnál beszélni róla. És abban a helyben ugye ez is lehet fegyverezve, ez a szellemiség. És az emberek örültek, valósággal ujjongtak, meg is tapsolták. Nem engemet tapsoltak, hanem aki szólt általam. Amikor figyelmeztettem azt a srácot, hogy ha egy olyan szeméről, akit te nem is ismersz, ilyen sokat tudsz beszélni, mennyivel többet tudnál beszélni róla, hogyha még ismernéd is őt. Az emberek ottan örültek, meg ujjongtak, meg tapsoltak. És így felébredtem, és olyan öröm volt bennem, hogy Istennek milyen jó kedve van, és milyen humorérzéke van, és milyen bölcsességgel tudja kijelenteni az ő szavát, az ő igazságát az ilyen helyzetekben. Na hát ez egész korán történt, ugye ezt már azt elmondtam az előző felvételben, az előző részben is, hogy korán élvezhet az Úristen, és akkor ugye a testem ellenkezett, hogy hát azért nem kéne felkelni, tegnap is olyan korán felkeltem, mert ez jár nekem az alvás. Tehát test szerint gondolkodtam. Nem azt mondtam, hogy ha azt mondja az élő Isten, hogy nekem ennyi elég volt, akkor az elég is volt, akkor elhiszem neki. Hanem próbáltam egy agyból ezt így belőni. Hát tegnap is túl korán keltem, ma is túl korán kellek, ilyen nincs. Én fekszek vissza. Visszafeküdtem, ugye, így indult a mai beszélgetés egyébként. Tehát testből döntöttem, test szerint figyelmen kívül hagyva Istennek a élő szavát, igét. És hát a következő álmok azok nem voltak valami szépek. Az olyan értelemben, hogy visszazuhantam, meg voltam kísértve, belementem a paráznaságba, meg minden, és úgy éreztem annak a nyomorúságát, hogy megint megkötöztem magamat, megint visszazuhantam. No, ugye ezáltal Isten megmutatta azt, hogy ennyi, hogyha a test szerint döntesz, a testnek a kívánsága szerint döntesz, akkor így fogsz járni. Zuhansz vissza, és elmegy a békesség, és ez történik. Még volt egy érdekes álomkép, amit így most eszembe jutott a lélek. Arra nem emlékszem teljesen tisztán, csak arra, hogy egy ilyen fiatalokból álló aktivista szervezet, tehát ilyen politikai szervezetet láttam, és ott ugye több fiatal tetrekész emberke volt, akik ugye az Unióban benne voltak, és politikai pártokban, és hogy megújítjuk a vidéket, és mindent, majd pénzt hozunk, meg minden. És olyan vagányok voltak ugye öltönyben, meg nyakkendővel, hogy ők majd megoldják Erdély helyzetét, a Székelyföldnek a helyzetét, meg minden. És utána az egyik ilyen aktivistát, egy ilyen karizmatikus szemét láttam, mentem a motorral a sivatagban, és láttam azt a srácot, ő is azon a sivatagban, egy régi motorral, magányos módon, teljesen magányos, oda mentem hozzá, hogy megnézzem, mi a helyzet, és mondom, te mit csinálsz te itt? Elmondta, hogy szükség volt egy kis csendre, kikapcsolódásos. Hát mondom, hogy mit hazudsz? Miért élsz hazugságban? Miért csinálsz olyant? Miért cselekszel olyant, hogy te el kell meneküljél a sivatagba? Tehát így kedvesen megkérdeztem, hogy hát hogyha annyira jó volna az, amit ti reklámoztok, és a tévében megy, a fiatalokat hűtitek vele. Hogyha az annyira jó volna, akkor te nem kéne a sivatagba menekülj a régi motorkerékpárral. Tehát így a lélekült szembesítette azzal, hogy te gondolkozzál azon, hogy milyen úton vagy. Hogyha annyira jól működik, amit neked töltenek a fejedbe az unió, meg a politikum, meg nem tudom én mi, akkor te nem kéne meneküljél, akkor te örülnél, volna neked boldogságod és békességed. De nincs. Nem azt jelenti ez, hogy hazugságban vagy be vagy csapva, és aki téged hallgat, azok szintén be vannak csapva. Na ez volt a másik álomkép, amit kaptam a jóságos Isten kegyelméből.
Hát Isten nekem azt adta az előző álmoddal kapcsolatban, hogy az nem csak álom, amiben ebbe pillantást nyerhettél az ő kegyelméből, hanem az maga a valóság. Az a valóság, amit én ugye a munkám kapcsán megélhetek az ő segítségével, az ő irgalmával. Nyilván akkor szólított meg, amikor már nekem is elegem volt az éjszakai szórakoztató iparból, és hát nagyon szerettem volna én abból a munkakörből kiszállni, de Isten azt mondta, hogy nem, mi lesz a többiekkel? Ki fogja hirdetni az örömhírt? Mert ide nem fognak jönni nem fog jönni a kereszténység, hiszen ők ettől távol tartsák magukat. Úgyhogy ezt nem igazán tudtam én ezzel azonosulni, amikor kijelentésben megkaptam, hogy még maradnom kell, viszont a sok tévejgéssel meg kellett, hogy értsem, illetve az Úristen segített megérteni, hogy most jelen pillanatban ez sokkal fontosabb, hogy mindenhol hirdettessék az örömhír, hogy mindenki halljon arról, hogy van lehetősége az örök életre, a mennyek országába. Ellenkeztem azzal, hogy a Krisztus használni akar másoknak is, tehát mások segítségére is akar lenni, hogy még több lelket is tudjon azokból a körökből megszólítani, akik ugyanúgy szeretnének szabadulni, és nem csak szabadulni, hanem ugye beláthatják, tehát már készek arra az atya, vonza őket, és beláthatják a hiába valóságát, és hát a kiutat, hogy nincs más kiút, csak a tudatos ismerete és az újjászületés. Na és hát a tévedésem az volt, hogy akartam elhinni ezt a kijelentést, habár eléggé egyértelművé tette nekem, de mivel, hogy belementem a vallásos berkekbe, a vallásos gondolkodásba, tehát nagyon éhes voltam az igazságra, hiszen egy új világ nyílt meg előttem, és én akkor azt hittem, hogy a vallásban van a megoldás, és hát ott kezdtem keresgélni, nagyon sok videót, bizonyságot hallgattam, és hát emberi módon akartam én megszabadulni attól a munkahelytől, hogy utána ugye a magam javára elmondhassam, hogy nekem sikerült, engem Isten megsegített, és hát, hogy ez másoknak is sikerülhet. Na, de hát Isten szembesített azzal, hogy ez csak az ego erőködése lett volna. És hát az volt nekem a téveigésem, hogy én el is kezdtem rögtön munkahelyeket keresni, más munkahelyeket, és hát mindenhonnan, úgymond, mindenhonnan nem választ kaptam, és hát meg kellett értenem, hogy itt van a helyem. És így lassan-lassan az Úristen megmutatta, hogy ő nem arra az útra hív el, hogy eltávolítson a világból, ahogy az apostoloknak is, ugye a tanítványoknak is mondta Jézus, hogy, és így is imádkozott, hogy nem azt kérem, atyám, hogy kivedd őket a világból, hanem azt, hogy világíthassanak addig, amíg használhatók. Na, nem ezekkel a szavakkal mondta, de hát nekem is ezzel kellett
szembesülni. Nem akar betenni zárdába téged.
Igen, igen, de viszont az ego az ugye hajlamos volt arra, hogy Úristen, most azért csak valóságos volt az, ami velem történt, hogy az Úristen lehajolt értem, ugye azon az éjszakán, amikor beteljesedett az én hiába valóságomnak a pokla. Hát azt nem tudom én kitörölni az emlékezetemből, mert azt Isten írta be az én szívembe, az én emlékezetembe. Viszont ugye, hát mint a leprás, akkor én úgy jártam, hogy a világba kerestem, akartam tovább keresni Jézust, és hát emberkövetésbe mentem bele, mert hát az bennem is volt, az én szívemben, tehát az egyértelmű volt, hogy olyan embereket kell követni, ugye az ego szerint, akik már azon az úton járnak. És hát így belementem sok tévelygésbe, és nem is vettem észre magam, hogy tévejgek. Tehát ha az Úristen nincs velem, hogy megértesse, hogy ő most nem belőlem nem egy vallásos embert akar faragni, hanem tovább, tehát más lelkeket is megszeretne, lelkeket is vonz magához, és hát ha erőszakolta rám, hanem rengeteg módon megpróbált belátásra bírni, és hát úgy hát egy jó bizonyos idő után felfogtam, hogy ha követem a vallásos vonalat, akkor Isten ellen megyek, és hát nem megtértem Istenhez, hanem miután ő megszabadított ugye a poklomból, azt fogom csinálni, hogy megtérek egy valláshoz, megtanulom még jobban az álszentségem, és hát ez ugye az álszentséget, és hát ez az egómnak tetszett volna. Mindazonáltal is, hogy nagyon kemény szellemi harcok, nagyon, nagyon sok provokációval találkozok élőben, mindenféle mentalitással, mindenféle szellemiséggel, ugye? És hát nagy, tehát Isten nélkül ezt nem is lehetne csinálni, és nem is mondhatom, hogy olyan sok pozitív élményről számolhatok be, mert igazából még egy emberrel sem találkoztam, aki legalábbis tudomásom nincs, akinek az Úr általam magot vetett, tehát bizonyságot tehettem. Egy emberrel sem találkoztam, aki utána ugye ne utána utitásom már lehetett volna. Na, de nem is ez a lényeg, nem az az én dolgom, hogy én tudjam, hogy az Úristen a magot hogyan kelti életre egy-egy ember szívével, hanem a magvetés a lényeg. Na és hát ezt meg kellett tanulnom. Viszont ez nem igazán tetszik a munkaadóimnak se, úgyhogy már volt, főleg utóbb egyre többször, hogy az egyik helyről elbocsájt a dolgokért, mert hát ilyen dolgokról nem egy igaz szó, hogy egy fölösleges parazita vagyok az ilyen helyeken, mert már nem hozok hasznot a munkaadómnak, és hát az ilyen elbocsájtásokkal ugye azt szeretnék, tehát igazából kompromisszumot szeretnének kicsikarni belőlem, de hát Isten lelke mindig mutatja, hogy miről van szó, és hát elbocsájtanak, de az Úristen rögtön keres egy másik helyet, meg is mondja, hogy ott már többé nem akar szólni, és az a durva, hogy utána mégis ugyanazok a munkaadók egy bizonyos idő után megkeresnek, és már egy olyan régi munkaadómmal is találkoztam, aki már Isten nevében keresett meg, ugyanis ott főnökváltás volt, és az új főnök az nagyon szerette volna, hogyha alkalmazhatott volna, és hát gondolom utána járta a szóbeszédnek, és hát már úgy közelített meg, hogy na, ilyen emberekre lenne szüksége, akiknek van Isten hitük. És hát nagyon kemény ajánlatot kaphattam volna, de a lélek nem engedte elfogadni, hanem a lélek egyértelműen visszautasította. Az biztos, hogyha nem lehettem volna lélekben, nem tudtam volna azt a lehetőséget visszautasítani emberi erővel, mert tényleg nagyon kecsegtető volt, és nagyon szépen elhitethettem volna magam azzal, hogy szentségben járok, holott meg nem. Úgyhogy az álmod az abszolút valóságos, tehát még a valóságot is feddi. Ennyi, most így nem tudnék mást mondani.
Nagyon kemény ez. Annál is inkább, hogy tényleg mostanában több ilyen álmom volt, én nem kaptam ilyen sok álmot. Mostanában még a tanítások is, a megértések is álomba jönnek, érdekes módon. Nekem ez egy kicsit szokatlanabb, mert fényes nappal szoktam elmékedni is ennek a megértések, de most ez történik. És a múltkor is kaptam egy álmot valakiről, egy másik utitársunkról, és hát, mint minden álom, addig, amíg aggyal akartam felfogni, és nem engedtem, hogy a lélek megmutassa, hogy az mit jelent, mi a jelentése, hát ennek is nonsense, nem volt értelme, amit láttam, de na, elmondtam nektek ugye ezt az álmot, és valamelyikőtök tovább küldte annak a személynek, és neki pont arra volt szükségük, mert abból kapták ők a megerősítést, egy nagyon fontos kérdésre, és olyan dolgot láthattam én előre, abban az álomban, ami most következik be az ő házukban. Isten nekem megmutatta álomban, és persze nekem nonsense volt, mert nekem fogalmam sem volt arról, hogy náluk mi történik. Én nem tudhattam, hogy mi történik az ő házukban. Én csak kaptam ezt az álmot, mert amit kaptam, és nekem ez teljesen értelmetlen volt, de ebbe is milyen nagy tanítás van. Hogy az én dolgom nem az, hogy értsem azt, amit kapok. Azt hiszem, ez ott van a videó leírásában is. Hogy a mi dolgunk nem az, hogy akarjuk megérteni, hogy megértsünk dolgokat. Nem ez a cél, hogy megértsünk dolgokat. A cél az, hogy bevalljuk, hogy nem értünk semmit. A következő cél az, hogy ne akarjunk semmit sem megérteni. Nem azért fogunk valamit megérteni, mert akarjuk megérteni, hanem azáltal, és az a harmadik pont, tehát az első, hogy bevallom, belátom, nem értek semmit, második az, hogy nem is akarok megérteni semmit. Nem az a célom. És a harmadik az, hogy egyé válok a megértéssel, az értelemmel. Tehát bemegyek az értelembe, a Krisztus benne, és én ő benne. Tehát én nem kell külön megértsek semmit, hanem én ezt az álmot kaptam, én ezt elmondtam, és felhívtam telefonon őket is, ugye, a barátainkat, és akkora hála volt bennük, mert ugye olyan dolog történt náluk, amit ők sem értettek, és úgy megijedtek. Mert az ember meg szokott ijedni attól, amit nem ért. Így van-e? Szokás megijedni. Megtanuljuk a rajzfilmekből, hogy Tom és Jerry Jerry nem érti azt, hogy mi történik vele, akkor gyorsan megijed. És akkor mi is megtanuljuk azt, hogy meg kell jedni. Hát ha valamit nem értesz, akkor jedjél meg. Ne, Istenem erre hív, hogy jedjünk meg, mert valamit nem értünk, hanem ő arra hív, hogy akkor is bízzunk benne, hogyha valamit nem értünk. És cselekedjük meg azt, amit ő mond. Aztán a végén aztán majd fogjuk látni a teljes képet. És csodálkozni fogunk abban, hogy Istennek milyen tökéletes a terve. Milyen szépen kitervezte ezt a valamit, ezt a projektet, ezt a valamit, akármit. És tényleg olyan dicsőséges volt, hogy kaptam ezt a kijelentést, ezt az álmot, semmit nem értettem belőle, viszont amikor én éltem azzal a kenyérrel, amit kaptam, ez egy kenyér, egy ige volt Istentől, amikor én éltem avval a kenyérrel, amit kaptam, akkor az történt, hogy kiderült az is, hogy én azt miért kaptam, amit kaptam. Akkor már láttam, hogy mi értelme volt annak. Tehát Isten nem előreadja az értelmet, hanem előreadja az igét, a szót, hogy mi arra figyeljünk, és annak engedjünk, és utána megmutatja, hogy ez miért volt fontos. Csak az ember gyönyörködik és álmékodik, mint a gyermek, amikor az apukája vesznek egy új játékot, meg van lepve. Na ez van a lényege az engedelmességnek, hogy engedünk. Nem azért engedünk, mert mindent értünk, én sem értek, nagyon sok mindent nem értek. De azt megtapasztaltam, hogy jó engedni, mert előbb-utóbb Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy miért volt szükség arra a lépésre, amit ő kért tőlünk. És a hit úgy igazából az erről szól, a hit az vak hit, tehát szó szerint vak hit. Vak, mert nem látom a fizikai értelmem, mert nem tudom felfogni, hogy most ezt miért kell megcsinálja. Hát az mert Isten azt mondta, hogy tökéletes. Ez a kettő nem elég nekem, érvből. Ez a két érv nem elegendő. Hát ő tökéletes, és ő azt mondta, hogy csináld meg. És ha bízol benne, akkor meg fogod csinálni, és örülni fogsz annak, hogy megcsináltad. Elvégezted azt, amit ő mondott. És így válik nyilvánvalóvá az ő dicsősége.
Az biztos, hogy ez így működik, tehát most már az ő kegyelméből egyre jobban felfoghatom, hogy nem akarja előre adni az értelmet, hogy én a test, az elme ki tudja kalkulálni, és akkor ugye a biztosba menjen bele, hanem előbb jön az indítatás, hogy az ember valamit elvégezzen. Nekem, amikor az Úristen azt adta, hogy nevezessek autót, és hát ez nem úgy adta, hogy nevezessem az autómat, hogy szó szerint, hanem azt éreztem többszöri alkalommal, hogy voltak esetek, amikor nagyon jól ment a vezetés, és voltak esetek, amikor, főleg amikor dolgozni mentem, hogy szerint rosszul lettem, és meg kellett, hogy értsem, hogy az Úristennek más terve van azzal. Tehát bárhova mehetek autóval, bárhova nem, ahova indít, és nekem ez, de a munkahelyre nem. És ez nekem felért egy érvágással, mert amikor megszerezhettem az autómat, a jogosítványt, akkor az adott egy hatalmas önbizalmat, egy hatalmas álszabadságot, hogy nem voltam többé rászorulva senkire. És nem kellett könyörögnöm, vagy nem, senkinek nem kellett tömegközlekedésekre várakoznom, hanem ha valamit kigondoltam, akkor ugye ott volt az autó, és már is mehettem oda, ahova akarok. Hát itt meg, amikor kaptam ezeket a kemény jelzéseket, hogy le kell tenni az autót, hát az felért nekem az egónak felért egy érvágással, mert hát szívességet kellett kérnem emberektől, és nem akárkitől, hanem akitől éppen az Úristen eszembe juttatta. És hát nagyon kemény volt ezt az egónak elviselni, hogy egyik pillanatról a másikra ki van szolgáltatva, úgy ott van a tudat, hogy ott áll az autó a házad előtt, és neked mástól kell kérni segítséget, sőt, fizetned kell érte, sőt, magyarázkodnod kell, és nem akarják felfogni, hogy hogyan létezik az, hogy bizonyos helyekre elmenni van rá erőd, tehát tudsz vezetni autót, viszont a munkahelyre meg nem. Tehát ez még mai napig is egy hatalmas kérdőjel azon emberek számára, akik szoktak segítséget nyújtani. És hát ugyanígy voltam én is ezzel az eleinte, tehát az ego az folyamatosan próbált rábírni, na, azért csak elindulhatsz, csak használhatod most az egyszer, de hát akárhányszor belementem ebbe a játékba, kiderült, hogy nem. Hála Istennek, hogy elég hamar, mert nem sokat haladtam az autóval, és jött a rosszul lét, és hát akkor inkább fordultam meg, és mentem haza. Érdekes módon, amikor jött a segítség, akkor már visszajött a bátorság, és ez elég sok vívódással járt, hogy most akkor kellett volna az autómmal mennem, vagy nem, le kellett volna győznöm azt a félelmet, vagy nem, mert ugye az ego az embert erre ráveszi, hiszen ez a fajta úgymond önbizalom van a világ szerint is, tehát hogy győzz le a félelmeidet, stb. Pedig hát ugye Isten a félelmet azért engedte meg, hogy értsük meg, hogy olyan vizekre evezünk, ahová ő már, amire nem fogja ő az áldását adni. Tehát igazából nem az ellenségünk a félelem, hanem Isten kezében egy eszköz, hogy ráfigyeljünk, mert valamit nem azt csináljuk, amit ő mond, és hát ez ugye tragédiába is torkolhat. Na, de amikor így ilyen alkalmakkor, amikor ugye segítséget ad más ember, akkor annak mindig oka van Isten szempontjából és értelme. És hát úgy lassan-lassan ehhez hozzászoktatott az Úristen, és megértettem, hogy ennek így kell, az ego is valamelyes lenyugodott. Nem azt mondom, hogy még nem próbálkozik be. Na, a test azért itt van. De hála Istennek most már érthettem, és nem ellenkezek mindazonáltal is, hogy rengeteg bizonyságot kaptam én arról, hogy minden alkalommal értelme volt Isten szerint. Ő azoknak az embereknek magot akart vetni. Sőt, volt olyan alkalom is, hogy bizonyságot tett ezeknek az embereknek az ő irgalmáról, az ő jóságáról, és hát tényleg valóságos tragédiáktól mentette meg. Tehát volt olyan alkalom is, hogy majdnem balesetet szenvedtünk, és nem is kellett nagyon semmit sem mondanom annak az embernek, annyit, hogy légy szíves, lassíts. És rögtön feltűnt egy másik autó, ő akkor nem értette, csak automatikusan annyira hirtelen jött neki a hozzából ez a kijelentés, hogy lassítson vezetés stílusába, de akkor az egy alkalommal igen. És hát hirtelen ugye kikerült a komfortzónájából erre a megszólításra, hogy lassítson, és lelassított. És hát egy autó jött velünk szembe, amelyik előzött, és hát nem fértünk volna bele. Tehát nem lett volna hely, hogy lelassítsunk, és hát tragédiával végződött volna. És utána az embernek bizonyságot tehettem arról, hogy az Úristen kegyelme, az Úristen szeretete óvta őt meg, hogy ne történje, hogy megóvta, bizonyságot tett arról, hogy mi történhetett volna, és mi nem. Persze ezt ő már nem is tudta volna letagadni, mert valóban így volt. És hát ugye elmondtam azt a pár mondatot, amit a lélek adott. Aztán, hogy ő majd mit fog kezdeni vele, hát nem tudom, ez már nem is az én dolgom, az Isten is az ő dolga.
Történt a barátainkkal egy hasonló történet, ami tényleg ez egy olyan kaliberi történet, amit amúgy többet hallottam ilyent, ami majdnem így a science fiction határát súrolja. Nyilván Istennek a valóságában megállja a helyét is, rendben van, ott van, a helyén van a történet. Csak hát az emberi ész nem tudja felfogni, tehát az a leszedált emberi ész nem tudja felfogni. Azt mondja a barátunk, hogy mentek az autóval, és jött velük szembe egy másik autó. És hasonló módon járt, mint ahogy egyszer is jártál ugye az előzéssel, amikor valakit előztél talán, vagy nem tudom pontosan, hogy történt. Hogy téged előztek, és próbáltak lesz, hogy...
Nem engem, egy velem szembe jövő kamiont előztek, és egy teherautó előzte, és hát tényleg science fiction-nel hasonló, mert azt Isten rendelte úgy el, hogy belefértem abba abba az előzésbe, hogy nem lett akkor is frontális. Viszont ez annyira hirtelen történt, annyira nem számítottam erre a jelenségre, és hogy akárha megtörténhetett volna, én Isten lelkével voltam, mert pont akkor, tehát így most annyira dicsőséges, ahogy eszembe jut, tehát akkor az elmémbe, a szívembe, ugye a tőle kapott igéket, látásokat, megértéseket forgattam, és annyira el voltam én a lélek dolgaival, hogy amikor már az esemény közepén voltam, én akkor eszméltem fel, hogy mi történt. És Isten után azt is megmutatta, ha gettet ő beteljen, hogy megtörténjen, ami látszólag meg kellett volna, hogy történnie, akkor én ezt észre se vehettem volna, tehát abban az értelemben, hogy teljesen lélekbe voltam. Tehát lehet, hogy meg sem éreztem volna annak a balesetnek a test szerint a következményeit, mert mivel lélekben lehettem, a lélek vonzalmába voltam, és hát abszolút ki tudott volna ragadni a testből, mert abban a pillanatban semmi máshoz nem ragaszkodtam, csak ahhoz, amit az Úristentől kaptam.
A történet hasonló ehhez. Az történt ugyanis, hogy mentek az autóval, mert velük szemben egy másik autó, és nem volt hely se balra, se jobbra. És ugye a lélek azt mondta, hogy ne menjenek le az útról, ne menjenek bele a sáncba, mert az rosszabb lesz. És mint a filmeken, ahogy történik, ezt meg lehet csinálni ugye a mai technikával, én is meg tudom csinálni, vágásra kért a videóvágáshoz, meg tudja ezt csinálni ugye látszat szerint, ugye, meg lehet úgy vágni a filmet, hogy ez valóságos legyen. Tehát, hogy a két autó egymáson keresztül ment, mind a kettő. Tehát frontális ütközés fizikailag az történt volna, de mintha mind a két autó elvesztette volna a tömegét, a fizikai tömeget, a fizikai létét, és keresztül mentek egymáson az autók. Ugye ez felfoghatatlan számunkra, tehát ezt nincs, ahogy az ember felfogja épp észre. Tehát ha észre kéne ezt felfogja, akkor nem tudná felfogni, nincs, hogy felfogjuk ezt. Egy másik, amikor az út megszélesedett, ugyanilyen szituációban nem fért volna a három autó egymás mellett. Az út szélesebb volt. Hirtelen széles lett. Ugye ez már tényleg az a kategória, hogy azt nézzük, hogy sok mindent mondhatni még nektek, de most még nem hordozhatjátok el. Földiekről szóltam, azzal azt nem hiszitek, hogyha a földieket nem értitek meg, és nem akarjátok azt megismerni, az alapokat, hogy értsétek meg azt, amit én mondok a mennyeiekről, hogyha a földiekhez úgy ragaszkodtok, ahogy ragaszkodtok. Egy másik ilyen történet, egy, hát szokták itt Székelyföldön csinálni ezt a dolgot, nem tudom, hallatszik-e, mit mondok, mert közben itt autókázok én.
Aha, hallatszik, legalábbis én jól hallom.
Jó van. Vontatták a szánkót télen, ugye a hóban, és kiállt az utcán egy ilyen vas csőszerűség, egy ilyen nyílt szelvényszerűség, ugye ez a derékszögű vas, és az autóból az anyuka látta, hogy az keresztet, az le fogja vágni a gyermeknek a lábát, tehát bele fog ütközni a gyermeknek a lába abba. És így ugye meg volt rémülve, és látta is, hogy amint az a nyílt szelvény, az a vas darab, le fogja vágni a gyermeknek a lábát. És találkozott is az ő lábával, gyermek lábával, és keresztül ment a lábán. De úgy, hogy a gyermek nem tudott semmiről semmit. Utólag sem. Persze az anyuka ezt hiába mondta utólag, mert senki nem hitt el neki. És én sem hittem, az én nem hiszi el, az ember nem tudja ezt elhinni. Vagy egy másik történet, amire emlékszem, és azt hiszem, ezt már mondtam is. Egy fiatal család, egy fiatal anyuka meg apuka, gyermekükkel mentek az autóval, és nagyon kemény balesetet szenvedtek. A gyermek az pólyásbaba volt, csecsemő volt a hátsó ülésen. És akkor a baleset történt, hogy a gyermek a szélvédőn keresztül kirepült az autóból. Tehát annak az esélye, hogy az gyermek túlélje, egyáltalán egy darabban maradjon, annak nem volt semmi esélye fizikailag. És megtalálták a gyermeket a mezőben valahol, tehát csecsemőt, akit ugye még az anyuka is olyan óvatosan fog meg, nehogy a feje lebillenjen, ne kelljen tartsa a fejét, ugye meg
támasszuk ugye a fejét, hogy meg kellene magának tartsa, tehát nagyon óvatosan bánik az anyuka is a csecsemővel. Na, ez a csecsemő kirepült az autóból a szélvédőn keresztül, és a mezőben találták meg. Ők is túlélték, hála Istennek, tudtam, hogy nem történt semmi komolyabb, az autó az tönkrement. A gyermeket a mezőben találták meg, karcolásmentesen, semmi, az ég adta világon, semmi nem történt vele. Karcolásmentes volt a gyermek. Az, hogy most ez miért nem történik mindenkivel, és miért csak egyesekkel, ez a test számára szerencse. A test szerint ez szerencse. Lélek szerint pedig hát Isten tudja, Isten akarata, hogy ez miért történik így. És nyilván, hogy ez megmagyarázza azt, hogy azt mondja Jézus, hogy hogy az Isten gyermekei, akik ugye egyrészt akik gyermekek, kicsikék, és azok, akik gyermeké lettek, azok a felnőttek, akik gyermekké lettek Isten előtt, az ő angyalaik mindenkor látják Istennek az arcát. Tehát Isten folyton rajtuk tartja az ő szemét. Még a hajuk szála is meg annak számon vannak tartva. Semmi sem történik, még egy kis verevecske sem esik le a fáról, a ti atyátok tudta nélkül. Tehát mennyivel drágábbak vagytok ti számára, ti kicsinyhitűek. Ezt mondja Isten. Tehát, és amit ő ugye nyilván bemutatott az apostolok számára, ez már egy ilyen misztikusabb része az ő tanításának, amiről nem igazán szoktok beszélni, és nem is nagyon kell erről beszélni szerintem, mert ahogy Jézus mondta, sokkal fontosabb számunkra, hogy az alapokat megértsük, az alapokat, aki nem tanulta meg, és nem vette be a szívébe, annak nincs értelme ezzel foglalkozni, hogy ő hogyan jutott el oda arra a helyre, ahova mentek, annélkül az apostolok előtt, hogyan jutott oda, annélkül, hogy a csónakba beszállt volna. Tehát nem szállt be csónakba, csak a csónakkal mehettek oda, ahova mentek, és mégis ő előttük ott volt, előttük megérkezett. Ez hogy lehetséges? Na ugye ez Isten országa, ez ugye felülmúlja az emberi képzeletet, mert a legtöbb ember, ugye főképp a testi ember, hogyha képzeleg is, mint képzelek. Tehát miután ugye én annak idején megismertem a testi örömöt, a szexuális örömöt, én nem akartam Isten országán képzelegni, volt nekem jobb dolgom, elképzeltem a szexet, nem? Még mielőtt kipróbáltam, ez az igazság. Azon képzelektem a testi ember, mint képzelek. Hát a test dolgainak, testi dolgokon. A lelki ember, amíg ő lelki, amikor még gyermek voltam, és tényleg Isten igazából gyermek voltam, mind képzelektem, miről szólt az én képzeletem, hát arról repülök. Sokszor repültem álmomban. Szó szerint felemelő érzés volt. Semmiképpen nem lesújtó érzés. Felemelő érzés volt. És tudtam akkor úgy álmomban is, hogy az a valóság, nem az, amiben én beleszülettem, amivel benne vagyok, hanem az a valóság. Hogyha ez a képzeletemben ez megtörténhet, de a valóságomban nem történik meg, hát akkor az nem azt jelenti, hogy az én képzeletem felülmúlja az én valóságomat, a testi valóságomat, de azt jelenti, hogyha el tudom képzelni, de nem tudom megélni, azt jelenti, hogy az én fizikai valóságom a képzeletemhez képest is el van bukva. Noha ez nem az én képzeletem, hanem Istennek az ajándéka, hogy ilyet láthatok, akár álomban is, vagy vizualizálhatok, ugye? Ő ezt megengedi, hogy lássuk, hogy igen, több van, mint gondoltuk. Most akkor el kell döntsük azt, hogy akkor most hogy fogok repülni egy számítógépes játékba, egy ilyen szimulációba, vagy repülőgéppel, vagy helikopterrel, vagy pedig vágyakozom arra, hogy az, amit én láttam a képzeletemben, Isten nekem megengedett, az valósággá váljon számomra. Örökké való valósággá. Hogy ne kelljen visszamenjek oda, hogy ugye a gravitáció, vagy tudom is én mi, hat rám ezerrel, és hát ugye nyugat jutok a földbe, a súlyommal. Tehát oda vagyok tapadva a földhöz. Hanem ellenkezőleg, hogy az én lelkem felemelkedjen, és akkor emelkedjen fel, amikor ő akarja. Mert az ő akarata már nem ellenkezik Isten akaratával, hanem egyezik, egyet értésben van az ő akaratával. Közben azt mondja Zoltán, hogy csak aki megismeri Isten lelkét, csak az ember meri rábízni az ő testét. Egyértelmű. Igen, ez teljesen egyértelmű, ez így van. Aki nem ismeri meg Isten lelkét, az nem tud, tehát nincs ahogy rábíz az ő testét. De az ember még a testével azonosul. Tehát neki nincsen alternatívája, nincs neki más lehetősége, mert nem ismerte meg. Tehát csak aki megismeri Istennek a lelkét, tudja, hogy mi az ő alternatívája az életre. Mert különben azt hiszi életnek, amit eddig is életnek hitt, ugye egy életen keresztül, mostani, amit életnek hitt, nincsen más számára, ezért nem bízhatja Istenre az ő testét. Tehát ugye ebből mi következik, kedves Zoltán? Hát az ugye, hogy ahhoz, hogy tudjak én bízni Istenben, szükséges, hogy megismerem az ő lelkét. Hogyan ismerhetem meg az ő lelkét? Hát egyértelműen jelenti Jézus, azt mondja, az én beszédem, amiket szóltam nektek, lélek és élet. Lélek és élet. Tehát, hogyha megismerem az ő beszédét, azt, amit ugye le is van írva, és amit azon felül kijelent mindenkinek személyesen, na akkor kezdem megismerni Istennek a lelkét. Akkor van nekem olyan bizalmam, hogy a testemet el tudom engedni. Azt a bizalmat is a jóságos Isten engedi meg számomra, testemet el tudjam engedni. István számára ő engedte meg, Péter számára, Pál számára, Jézus számára is. Visszatérve arra, amit láthattam álmomban rólad, hogy ugye emberileg az ember ugye azt gondolná törvény szerint, akár az Ószövetség szerint is, hogy igen, akkor ott hagyja azt a munkahelyet, többi azt a munkát nem csinálja, hogy ne is kerüljön abba a közegbe. Viszont Isten nem azt akart, egyértelműen nem azt akart, és nem is azt is egyértelmű visszaigazolást is kaptál arra vonatkozóan, hogy Isten nem azt akarta. Hogy sokan meg vannak kísértve, hogy elhagyják azt a munkahelyet, ahol éppen dolgoztak. Lehet, hogy előbb-utóbb el kell hagyják, sőt, lehet, hogy Isten kihívja annét őket. Ilyen történt, eddig is, ezután is fog történni, teljesen egyértelmű. Viszont tényleg annyira fontos, hogy itt nem az a kérdés, hogy mit kell csinálni, mit nem kell csináljak, hanem az, hogy a lélekben vagyok-e vagy sem. Mert csak a lélek tudja azt, Istennek a lelke tudja azt, hogy mi számomra a soron következő, hogy most mi következik számomra, ebben a momentumban. Mi a következő lépés? Én hiába akarom megtenni azt a lépést, amely 500 lépése van ettől a helyzettől, ahol mostan vagyok, ettől a helytől. Tehát, hogy én eljussak az 500. lépéshez, meg kell tegyem az első lépést, a soron következő lépést. De az, hogy mi a soron következő lépés, azt én nem tudom és nem tudhatom, nem érthetem. Ezzel kéne az ember megbéküljen vele a gondolattal, hogy ő nem tudhatja, hogy mi számára a soron következő lépés. Csak az az ember tudja, hogy mi számára a soron következő lépés, akinek a lélek mutatja. Mert lehet, hogy beszéltünk eddig is, hogy igen, lehet, hogy fontos részét képezi az útnak az, hogy valaki a cigarettát leteszi a telefont, vagy letesz nem tudom én mit. Elképzelhető, hogy ez szerves részét képezi ennek az útnak. Viszont, amit nem szabad figyelmen kívül hagyjunk, az az, hogy vajon most az a legfontosabb lépés számomra, vagy valami más. És ezt csak az az ember érezheti és tudhatja, aki tényleg Isten jelenlétében van, benne van az értelemben. Az ő értelmében, akinek nincsen saját értelme, nincsen saját egós értelme, nincsen neki éntelme, ugye, nincsen saját értelme, ilyen raktározott értelme. Sőt, a mennyek országa az arról szól, hogy senki nem raktároz semmit. Azt mondja Erika, hogy nagy hiba volt részéről, hogy a valláshoz fordult, holott nem volt neki ott a helye. Még ezt sem mondanám ennyire egyértelműen. Miért? Azért, mert a szabadságot az értékel legjobban, aki a rabságot megtapasztalta. Isten megengedő, megtapasztaljuk a rabságot. Megtapasztaljuk a vallásosság rabságát, a bűn rabságát. Isten megengedi, ha már beleszületünk a bűn testébe, hát azt mondom, hogy nagyon kicsi a kivétel, hogy aki egyáltalán nem kell megtapasztalja a rabságot. Aki gyermek maradt teljes mértékben, de ezt a társadalom úgy nevező beteg, autista, vagy mit tudom én mi. Aki örökké gyermek marad, az nem kell megtapasztalja a rabságot. Viszont aki nem gyermek, az meg kell tapasztalja, és Isten meg is engedi, tapasztaljuk meg. Mert akinek sokat nézett el a hitelező, az még jobban szereti Istent. Az jobban szereti Istent. Tehát, hogyha megéltem azt, hogy Isten nekem elnézte a tévegésemet, akkor még jobban tudom szeretni őt. Mert hogyha nem engedte volna meg azt, hogy tévejegjünk, akkor még mindig kétség között volnánk, hogy hát lehet, hogy ha csatlakoztam volna valamelyik katolikus csoporthoz, akár a Jehova tanúihoz, vagy valamelyikhez, teljesen mindegy, akkor az jó volna, vagy mit tudom én. Volna az embernek kétsége. De mivel, hogy Isten megengedte, hogy ki a maga útján tévejegjen, egyik a paráznaságban, a másik az ezotériában, harmadik a katolikus vallásban, ötödik a mormonok között, a hatodik az UFO elméletben, a hetedik a reinkarnációs elméletben. Mivel ő ezt megengedte nekünk, ezért se tudjuk hasonlítani a tévelgést az egyenes úttal. Tehát ezért nincs értelme, hogy nagyon különösebben nesztelni az embernek, nesztelni a múltjára, hogy nagy hiba volt, hogy a vallásban volt. Persze, én is a vallásban voltam, benne voltam valamilyen mértékben gyermekkoromban, oda születtem bele, nem is igazán volt más lehetőségem. De hogyha nem volt bölcsesség, és nem volt, nem tudták az én szüleim sem, hogy mi az, hogy élő bölcsesség. A te szüleid sem tudták, hogy mi az, hogy élő bölcsesség. Tehát nem volt más választásom, mint a törvénybe belenyalni valahogy. Szó szerint belemártózni a törvénybe, bemerítkezni a törvénybe. És ez történt egy vallás által, egy szekta által, katonaság által, egy jó elizilt házasság által, és sokféleképpen történhet ez, ugye, a bemerítkezés a törvényben. Tehát Erika, szerintem hagyd a fenébe most már. Benne voltál. A lényeg az, hogy még ész. És én már eszemek sem halsz, hogyha Isten kegyelmes. Már pedig az. Elmondom egy kedves utitársamnak az álmát, amit megosztott velem, velünk tegnap, és annak a jelentését, amit kaptunk Isten kegyelméből, vagy tanításom ebben is. Az álom arról szól, hogy látja, azt látta, hogy az ő volt munkaadója. Hát így az ő régi élete őt eléggé így elhavaszta. Össze volt vegyülve az irataival, tehát így nagyon meg volt fáradva, nagyon-nagyon sokat kellett dolgoznom, ugye iratok, meg számvetés, meg számontartás, meg kalkuláció, meg könyvelés, meg minden. És azt láthatta, hogy ez az ember talán elesett, és az iratok a levegőbe repültek, és így egy ilyen fatönkre ráfeküdt, és teljesen ki volt készülve, majd hogy nem meg volt halva, megfáradt teljes mértékben a múltjától. Ő egy nagyon gazdag, nagyon tehetős ember egyébként. Viszont azt láthatta államban, hogy nagyon-nagyon meggyötörte őt a múltja, az ő eddigi élete. Eközben azt láthatta, hogy ő egy ilyen kis finkűvel élezi a baltáját, az ő saját baltáját. És eléggé kicsike volt a finkű, és hát addig élezte a baltát, hogy a baltának egy ilyen csatabárd formát vett fel, óriási éle lett annak a baltának. És ott volt a volt munkadójának a kisfia is, és kérte tőle azt a kis fénykőt, amivel ő élezte a baltáját, hogy ő is élezze meg az ő baltáját. És ő azt mondta, hogy előbb befejezi a fejszének, a baltának az élezését, utána odaadja neki. Ennyi az állam, ugye? Tehát ez látszólag az emberre, tehát nonsense, főképp, hogy tényleg, tehát a lélek, hogyha ezt nem jelenti ki, ez teljesen egy értelmetlen valami. Tehát, hogy csak ilyen random, azt gondolna az ember, random álom, egy ilyen nonsense valami, semmi, nem kell ezzel foglalkozni. Vagy pedig az álmos álomfejtőkönyvből meg lehet fejteni az álmot. Ezt szokták csinálni az emberek sajnos, és ennek óriási az ára, tehát óriási ára van ennek. Tehát nagyon, nagyon sok ember ugye, óriási fájdalmakat hoz magára azáltal, hogy az álmos könyvhöz fordul megfejtésekért. Ahelyett, hogy attól kérni a megfejtést, aki adta az álmot, ugye, mindenható Isten. Azt a megértést adta mindenható Isten erről az álomról, hogy ő, amikor élezte a fejszét valaki kicsi fénykővel, és belőle egy ilyen csatabár lett a fejszéből, azt jelenti, hogy ő csatára készül, mint ahogy mindannyian csatára készülünk, és kemény harcot vívunk meg az apokalipszisben. Úgy a globális, mint a személyes apokalipszisben, ugye. Harcban vagyunk. Ahogy Pál apostol is mondta, a hit nemes harcát megvívta. A futását elvégezte. Tehát ő élezte a fejszét, ami ugye csatabárdá változott. És ugye hát ő készült a harcra. Készen volt az ő csatabárdja, amivel ő meg tudja vívni a harcot. Ez a csatabárd ugye az nem más, mint a kétélű éles kard, Jézusnak a beszéd, amikor az ember fel van fegyverkezve, bármilyen hazugság jön be az ő életébe, ki tudja ő védeni azt. Tehát nem engedi már, hogy a test megkísértse őt, vagy a testi gondolat, vagy a sátán rabul ejtse őt, mert az ő csatabárgya éles. A fénykő, hát azt mondanám, hogy az úgy Isten igazából Jézus beszéde, ugye, mert az élezi a mi lelkünket. Tehát Jézusnak a tanítása, az életvize, hogyha megismerjük is, tanít minket, ő élezi a mi fegyverünket, a kitérüléses kardot ugye előkészíti számunkra. Tehát ezt muszáj lélek által érteni, mert így szavakkal nehéz elmondani. Tehát a lélekben kell ezt látni, ezt egész képet. Tehát ugye mi élezi a mi védelmünket? Mi tudja a mi fegyverünket felkészíteni a harcra? Hát az igazság, az igazságnak a fényköve, ugye? Az igaz beszéd. Azzal élezzük a bárgyainkat, hogy csatabárod, hogy részt tudjunk venni a harcban. Mit jelent az, hogy az ő egykori munkadója elesett, ugye, és az iratok a levegőben repültek, szanaszét szóródtak. Hát az, hogy ő teljesen meghalt, majd hogy nem ugye megvan halva, ő megundorodott a régi életétől. Tehát jól lakott ő már a gazdagsággal, a pénzzel, a sok számigálással, a sok aktával, a sok papírral, és ő is elengedte, ugye elesett is. Tehát őt ugye legyőzte az ő életvitele. Megundorodattól. Hát Jézus azt mondta, hogy aki meg nem gyűlöli saját magát, az nem követheti őt. Ahhoz, hogy az ember meggyűlölje saját magát, ugye, hát ahhoz arra van szükség, hogy egyrészt, hogyha már úgy döntött, hogy azt csinálja, amit csinál, akkor az legyen hűséges, nem? Ha a törvény mellett döntött, akkor a törvény az legyen hűséges. Ha a vállalkozás mellett döntött, a vállalkozáshoz legyen hűséges. Csinálja teljes gőzzel, teljes erővel. Egyenesen, tisztán, hűségesen vállalja, hittel csinálja azt. És ezáltal eljut arra pontra, hogy megundorodik az egésztől, meglátja annak a hiába valóság. Aki langyosan csinálja a vállalkozást, nem fogja meglátni. Aki langyosan csinálja ezt a hiába valóságot, nem fogja meglátni az hülyeség, hiába valóság. Nem azt mondja, hogy jó, ez a mennyek ország, kicsi ez, kicsi az, kicsi az, és kicsi az, és kész. És egy kicsi pakol utána végre, ugye? Kicsi gyenna. Tehát az ember intenzíven csinálta, és hát nagyon-nagyon gazdag, nagyon tehetős ember, egy legtehetősebb ember ott a vidéken, ugye? Ő elérte mindezt, de Isten megmutatta, hogy az ember már bele van törve, bele van fásulva ebbe, és ő vágyik az újra, ő vágyik az új életre, a szíve mélyén. Az, hogy a gyermek, az ő gyermekek érte a fénykövet, hogy élezze meg ő is az ő fejszét, az valójában annak a vállalkozó embernek az ő belső gyermeke, az ő lelke. Hogy az ő lelke fel van készülve arra, hogy befogadja az igazságot, az igaz beszédet, Jézusnak a beszédet, ami kiélezi ő benne is, ugye, a csatabárdot, és őt is felkészíti a harcra, hogy megvívja a harcot a lélek a test ellen. És ugye az álom egy figyelmeztetés lehet a kedves barátom számára, hogy ez a személy feltehetőleg fel van készülve abban az állapotban van, hogy elengedi a múltját, a régi életét. És az új személy, a gyermek, ugye az ő lelke fogja tőle kérni a fénykövet. Ami elég kicsike, ugye ez azt is jelentheti, hogy még neki is azt a fénykövet, azt még valahogy, tehát többre van szükség, nagyobb fénykőre, több igazságra, több kijelentésre Istentől, Jézustól. Ez a fénykő az legyen nagy, hogy tudja megosztani a fénykövet, odaadni a másiknak is, mert az a fénykő ugye kopik, fogy. Tehát jusson másnak is belőle. Akkor tudok adni, ugye, hogyha... Vagy pedig ezt hogy is lehet értelmezni, hogy hát kicsike a fénykő, de azt is megosztom. Hogyha egy talentum az én fénykövem, hát azt is megosztom, odaadom, hogy hát ő is élezze meg az ő pártját, az ő baltáját azzal. Tehát így tanítani mindenható Isten minket, így készít arra, ami eljövendő, amit senki nem fog tudni elkerülni, emberek. Nem csak mi nem tudjuk ezt elkerülni, akik erről beszélünk Isten által, hanem senki, aki a világban van, senki nem fogja tudni ezt elkerülni. Az elszámolás és a leszámolás testtel mindenkinél meg fog történni. Hogy kinek mennyire lesz kiélezve a bárgya, hát az már az ő döntése egyébként. Ez nem Istenen fog múlni, ez nem Krisztuson fog múlni, hanem azon, aki hallja az ő szavát, aki hallja, hogy van lehetőség kérni fénykövet, hogy megjelezzük a fegyvereinket, és megvívjuk a hitnemes harcát, mint ahogy Pál apostol is megvívta. és boldogan mondta azt, hogy ő már fel van készülve arra, hogy hazamenjen. Mert a hitremes harcát megvívta, a futását elvégezte, a hitet megtartotta, és készen arra, hogy találkozna az ő teremtőjével. Na, ez egy tanítás, állam, ugye? Egy másik állam, ezt szintén nem hiszem, hogy rossz néven vennék, hogyha így feldolgoznám, így röviden, így eszembe jött, így elém hozza az Úristen ezt az álmot. Egy másik álom, ezt szintén nem hiszem, hogy kaptak egy figyelmeztető álmot, nem biztos, jól emlékszem, a lényegre emlékszem, és nagy tanítás van benne, nagy tanulság van benne. Egy kedves ismerősüket látták álmában, amint elindult a templomtól a temető felé, és négy gyertyát vitt magával, azt hiszem négy piros gyertyát. Azt hiszem van egy ilyen szokás ott azon a településen, hogy amikor valaki meghal, négy gyertyát visznek utána a borsó mögött, vagy előtt, nem tudom pontosan ez, hogy működik. És ugye hát Isten ezt a képet felhasználta, hogy figyelmeztesse őket, hogy ez a személy hamarosan meg fog halni. Neki már nincsen sok hátra. És azt látták, hogy álmában ez a személy, ez a női személy azt mondta, hogy vigyázzanak az ő gyermekére. Ennek a személynek a valóságban is van gyermeke, viszont amikor azt mondta, hogy vigyázzanak az ő gyermekére, hát ő vajon milyen gyermekre gondolt? Azt akart, hogy adoptálják az ő gyermekét? Nem biztos. Sokkal inkább az lehetséges, hogy azt kérte tőlük, hogy vigyázzanak az ő lelkére, mentsék meg az ő lelkét, mert a gyermek, erről többször beszéltünk is, több kinyilatkoztatást kaptunk mostanában arról, hogy a gyermek az egyrészt ugye a külső, ha valakinek van gyermeke, kisfia, kislánya, az az ő külső gyermeke, de ő jelképezi ugye az ő belső gyermekét is, a belső gyermeket, tehát az ő lelkét, és az a nő azt kérte a kedves barátaimtól, hogy mentsék meg az ő gyermekét, vigyázzanak az ő gyermekére, mert látták, hogy ő megy a temető felé négy gyertyával. És hát ők azt hitték, hogy elmondták neki ezt a figyelmeztetést, hogy ezt az álmot kapták most már, azt nem tudom pontosan, hogy igen, ők kapták az álmot róla. És elmondták is, a női személyet megszívlelte mindenképp, de nem tetszett neki, mert a testnek nem tetszik. A testnek nem tetszenek a lélek dolgai. Egy nagyon vallásos szeméről van szó, aki templomban nőtt fel, viszont úgy látszik, hogy Isten az ő lelkért is kiáltott. És figyelmeztették őt, elmondták azt, amit kaptak, ezt a figyelmeztetést, és ez a személy még mielőtt Istenhez fordult volna, hogy megvizsgálja azt, amit ő kapott álomképek által. Most már lehet, hogy az volt, hogy az álmot, amit a barátaim kaptak, az volt, hogy ő ment a temető felé, négy gyertyával, és vagy az volt, hogy mentsék meg az ő gyermekét, ugye? És a másikot lehet, ez a női személy kapta, hogy ment a templomtól a temető felé négy gyertyával. Ha nem tudom pontosan, de nem ez a lényeg. Nem akarom összezavarni azt, aki hallgatja ezt a felvételt. Hanem a lényeg az, hogy jött az üzenet mindenképp, az állam Istentől van, figyelmeztetés mindenképp, ugye főképp egy idősebb embernek, hogy te közeledik az elszámolás ideje, hogy áll a te gyermeket. A te gyermeked, a te lelked fel van készítve, fel van öltözetve, ünneplőben van, hogy milyen helyzet velem. Ez a személy ahelyett, hogy megszívlelte volna, amit mondtak neki, ő gyorsan elfutott és megkérdezett egy embert, és megnézték az álmos könyvből. Álmos könyvet tudakoztak, ugye, ezt úgy hívja az Ószövetség, hogy varázslás, boszorkányság, ugye, jelmagyarázás. Nem volna szabad ilyenekkel foglalkozni, mert aki adja az álmot, az meg is fejti. Aki adja a képeket, el is magyarázza a képeket nekünk. És ő úgy döntött, hogy megkérdezi az ő barátnőjét, elfutott az ő barátnőjéhez, hogy milyen a jelentése. És kiköbözték, persze, sokkal jobb volt ez a válasz, ugye a testnek, test kapta a válasz, hogy ja, az a négy gyertya, az szerencsét jelent. Hű, ez örömír. Főképp a testnek, amely itt akar élni a földön, akár öregen is, akár büdösen is, de ő itt akar élni minimum 1000 évet, ugye. Ez a test. Neki ez jobban tetszett az a válasz, hogy ez a négy gyertya szerencsét jelent, mint az, hogy tehát négy gyertyával szoktál kísérni, haladtad a temető felé, és te a templomtól haladtál a temető felé. Tehát megfejtették, hogy hogy a szerencsét jelentés nem figyelmeztetés Istentől. Ezt követően romlott ugye az ő egészségi állapota, ugye? Tehát a szerencse az így sült el egyelőre, hogy romlott az ő egészségi állapota, és megint nem Istenhez fordult válaszért, hogy mi az ő baja, mi az ő betegsége, hanem vissza barátnőhöz, aki orvos. És persze megmérte a vérnyomását, és szívritmus, meg mit tudom én is. Hát, hogy jött a diagnózis, hát ez nem normális, meg a vérnyomás, meg a szívritmus, meg minden. És hát ráolvasta szó szerint, hogy itt komoly problémák vannak. Mivel az orvoshoz fordult diagnózisért, hát az történt, hogy kezdte használni a gyógyszert, egész életében nem szedett semmilyen gyógyszert. És hirtelen egy ilyen, mivel hogy az orvoshoz ment, és nem a doktorhoz, az urak urához, a király királyához, a doktorhoz, ugye Krisztushoz, diagnózisért, hirtelen egyik napról a másikra orvosság függő lett. Ugyanakkor majdhogy nem ilyen pánikbeteg is, mert félt attól, hogy elveszíti az egészség, elveszíti az életét. És majdhogy nem ilyen kórosan kezdte mérni az ő vérnyomását, ugye? Gyakran méregette a vérnyomását, és akkor ott, ahol feltett a vérnyomás mérőt a karjára, ott volt neki egy ilyen anyajegyszerűség, és olyan gyakran mérte a vérnyomását, hogy az anyajegy megsérült és befertőződött. És akkor neki ugye azt javasolták, hogy vágassa ki, meg mit tudom én mi. Hát a lényeg az, hogy egyre csak rosszabb lett az ő állapota, és romlik az ő állapota. Mert azt is ráolvasták már, ugye először a szív, majd a vérnyomás, de már ott tart az orv diagnózis, hogy már rákos is. És azt is kezelni kell. Tehát Isten őt figyelmeztette, hogy figyeljük meg, ez történik. Gyere, beszéljünk. Nem. Én megbeszélem a barátnőmmel, az orvossal. Meg van beszélve. Tehát a problémák halmozódtak, és emlékeztek, hogy hányszor mondtuk az elmúlt időszakban, hogy igazából az embert nem is a hamis baj öli meg, a hamis kitalált problémák ölik meg az embert, hanem a hamis megoldások. Amikor azt mondta az orvos, hogy hát az én műszerem, az én műszerem szerint neked problémáid vannak, és azt elhittem, abban a helyben jön a mű megoldás, és a mű megoldás megöli az embert, szó szerint. Mert nem volt kedves számára az élő Isten, az ő teremtőjének a figyelmeztető szava. Tudtam, hogy ez a személy életben van még, és Isten kegyelmes, tudom, hogy szereti őt, és próbálja megmenteni. És Isten ugye mutatta nekik az álmot, a barátaimnak, hogy ez a személy segélykiáltó. Ő kiáltott, a benne lévő gyermek, aki fel akar támadni, és ki akar szabadulni a test börtönéből, kiáltott, hogy mentsetek meg engemet, vigyázzatok rám, mert elveszek. Evel a testtel együtt el fogok én veszni, ha nem vigyáztok rám. Hát adja az Úristen, hogy tudják megcsinálni, meg kell csináljanak, és ez a személy megmeneküljön, az ő lelke, az ő gyermeke megmeneküljön. Na, valakinek valami? Látjátok azt, hogy Isten milyen sokféleképpen tanít, és most akkor megint egy picit egy kis szójáték következik, ugye, hogy sokféle képen tanít. Egy P betűt tegyünk le az asztalra, tegyünk félre egy picit. Egy P betűt csak. Sokféle képen tanít minket Isten. Adja a képeket, képek sokasságát adja nekünk, helyezi a szemeink elé, hogy azáltal tanítson és nevelje minket, megtisztítson, és alkalmatosítja minket az ő országára, hogy lássuk az ő dicsőségét. Ezek mind képek, külső képek, de a belsőkről szólnak, ami belsőnek a kivetülései, és azért vannak, hogy megmutassák a lélek számára, hogy merre van az élet útja. Ezt szokták mondani, van, aki a másik hibájából is tanul, és van, aki a magáéból sem tanul. Többször bizonyságot tettünk arról, hogy ezen az úton bármi történik velünk, mindenben a tanítást látjuk, vagy láthatja velünk Isten. Tehát szinte nincs olyan dolog, amit a szemeink láthatnak, a füleink hallhatnak, amiben nincsen tanítás számunkra. A rosszat is, a kellemetlent is mind a javunkra fordítja. Nem kell panaszkodjunk, mert mindenben megláthatja velünk azt a tökéletes elképzelést, amit ő elgondolt a világról, az életről. Közben a Magdika írja, szeretem az ilyen, amikor látom, hogy él, mozog a lélek valakiben, kijelenti magát az Úristen, azt mondja, hogy a gravitáció akkortól kezdődött, mikor a kígyó, tehát a kígyó idézőjelben, a gravitáció akkor kezdődött, amikor a kígyó el lett idézőjelben átkozva, hogy a hasán járjon és porban feküdjön a földhöz, testhez ragadság. Pontosan, emberek, minél földibb az ember, minél testibb az ember, annál durvábban gyötri őt a gravitáció. Az ő térdeit, az ő derekát, az ő hátát, minden porcikáját. És aki gyól van, a tekervényes gondolkodás, a szürke állományodban, barátom, ne keresd kívül, hagyd el azt a vipelát, jó helyet van, ne bántsd őt, ő sem bánt téged. Pontosan, a kígyó gondolkodás. Még az is jött ugye minap, azt hiszem Levikének, hogy mit jelent az, hogy a kígyót elátkozta Isten, hogy port egyél, hogy a port egyet. Hát, hogy igazából miből lesz a mi eledelünk? Porból. Mi a port esszük, emberek. Persze nem nyaljuk fel a földről a port, de a kígyó sem eszi a port, szó szerint. Ő nem nyaldossa a port, van neki jobb dolga. Megfogja kicsiket és sáskát, azt megeszi. Itt bogarat, azt megeszi. Tehát port nem eszik a kígyó. A szó legszorosabb értelmében. Hogy eszi a kígyó a port? Hát úgy, hogy az Istentől elfordult gondolkodás, a tekergő, csavaros gondolkodás, ugye, az Ádám, az elbukott Ádám gondolkodás, avagy az Éva gondolkodás. Hát azt mondja, ezt én megoldom, megoldom, én majd termesztek magamnak ilyen biofarmat, meg minden. Miből nő ki a mi eledelünk? Hát a porból. Porból lesz a mi eledelünk. És hát porból lettünk, és porrá is válunk, ugye, azt mondja Isten. Ha már annyira ragaszkodtok a porhoz, akkor tudjatok, hogy ez fog történni. Igen, tehát a port esszük, közvetett módon ugyan, de a port esszük, ugye? Port esszük. Az anyagot esszük, és az a kijelentés ott Levikének, hát inkább ilyen kérdés formájában fogalmazódott meg, hogy vajon mióta eszik az ember ilyen fizikai eledelt, szilárd eledelt? Mióta van neki szüksége ilyen fizikai eledelre? Hogy port egyék. Hát amióta ugye pontosan, hogy a kígyó elett átkozva, a kígyó gondolkodás elett átkozva, és azóta az ember eszik szilárd fizikai eledelt. Mert az életfajának a gyümölcse az nem izé volt banán, meg alma, meg görte, nagy valaki ezt higgye. Az életfajának a gyümölcse az megint Istennek a szava, az ő bölcsessége, a Krisztus beszéde, az ő élő valósága. Az életfajának a gyümölcse ez, emberek, ez. Nem izi piros alma, meg zöld alma, meg hobbikék alma. Tehát most elnézést, hogy ilyen picit ilyen gúnyosan mondtam, mert ez nem volt szép tőle. De hogy értsük meg, emberek, hogy Isten nem csak azt akarja, hogy olvassuk el, hogy azt a sztorit olvassuk el 5-50-szer, és egyszer se értsük meg, hanem azt akarja, hogy olvassuk el egyszer, és nekünk elmagyarázza. Megérteti velünk is, megérleli bennünk annak a lényegét. Ott is ugye, ő ott is képekben beszél. Persze ezt tagadják, azt mondják, hogy már pedig a Biblia az Isten szava minden szavát szó szerint kell érteni, ugye? Szó szerint. És akkor azt kérdezi erre a gyermek, a lélek, hogy aha, értem, és akkor azt magyarázd el nekem, légy szíves, hogy érted te azt, hogy igyátok az én véremet, és értek az én testemet. Jaj, hát az igazság az, hogy erre még nem kaptunk választ, de a mi teológusaink, a mi farizeusaink, a mi írástudóink, Istennek az ellenségei, a mi antikrisztusaink dolgoznak azon, hogy ezt a kérdést is megválaszolják. Emberek, a jóságos Isten szerelmére kérlek, akinek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, ne egy farizeustól, ne az írástudótól, ne a teológustól, mert el fog veszni a lélek, addig spekuláltok. Nekünk azt mutatta és mutatja folyamatosan Isten, hogy az egész Biblia képes beszéd, képekben tanít, sokféle képen mutatja nekünk az igazságot, már az Ószövetségben, már a Teremtés könyvében, Jelenések könyvében, Jézus szavaiban. Példázatok nélkül nem szólt semmit. Ezt mondja az ő barátja, Asztahé. Hát akkor hogy értsük szó szerint? Mi lesz abból, emberek, babona? Levegőben fogunk futkorászni a démonok után? Vagy pedig fordítva, mi futunk elő, és a képzelt démon fut utánunk. Ahogy mondja Isten a prófétája által, hogyha a szívetek elfordul tőlem, akkor is fogtok menekülni, ha senki nem üldösziteket. És történik, emberek, futkorászunk az elképzelt démonok elől. Mi futunk elől, és mögöttünk fut a képzeletünk, Isten könyörüljön rajtunk. Itt közben egy újabb szójáték, itt Levente írja, újabb szójáték, hogy az élet fája. Igen. Azt mondja, hogy életet. Igen, etet. Nekem az jön, hogyha ezt is, hogyha másképp mondjuk, hogy élet, tehát éltet, az éltet fája. Éltet fája, emberek. Éltet. Élet. Ez olyan, mint amikor az ember hall, és hallat. Mert Isten él, és ő élet. Tehát éltet. Értitek a szójátékot? Hogy hall, és akkor hallat. Lát, láttat. Él, élet. Tehát megéleti velem az életet. Életet ad az élet fája. Emberek, ilyen az érő Isten. Sok ilyen szójáték van, amit az Isteni kifejt nekünk is, megmutat tényleg. Nagyon sokat beszéltünk erről, beszélhetünk. Ugye mostanában a legnépszerűbb ez a másképp, ez a másképpen mutatja. Vagy hogy egymásban, az egynek a másában, Istennek a másában, mindannyian az ő kép másai vagytok, arra elváltozunk, így mondja, így írja Pál apostol, hogy elváltozunk mindannyian az ő kép mására. És akkor a mi dolgunk az, hogy egymásra nézzünk, ne a világra nézzünk, hanem az egy, a tökéletes egy mására, kép mására nézzünk. Egymásra nézni, azt jelenti, hogy Istennek a kép mására nézni. Mert Isten egy Isten, a kettő ugyanaz, két szó. Egymás, az egynek a mása. Istennek a kép mása. És amíg Istennek a kép mására nézünk, kik Isten kép másai, akiket Isten a nevükön szólított, és ők elfogadták, hallották a hívószót, és indultak, nem késlekedtek. És én rájuk nézek, hát ha akarok valamit látni már a két szememmel, hogyha már megvannak, és nem teszem zsebre őket, akkor kiket nézzek én? Hát őket nézem, Isten kép mását. Egymásra, egymásra nézek. Hogyha etetni akarok valakit, akkor kit etetek? Hát az ő kép mását etetem, az én testvéremet etetem, az én testvéremet szeretem, aki nem testvérem, azt nem szeretem, mert tudom, hogy eltékozolja azt a szert, amit adnék neki. Akinek kell a szer, adok bőven, bőségesen mindenkinek, mert én is kaptam az én atyámtól. De aki tékozolni akarjanak, hiába adok, mert engedi bele a kanálisba. Közben Mário felhozta azt a fogalmat, hogy megfeledkezni. Hát ugye, hogy ez is milyen beszédes fogalom. Többször szóltunk erről a napokban, hogy amikor megtörtént az összeesküvés, az első összeesküvés a két fél között, ugye, akkor mi történt? Az, hogy a férfiú lett a félfiú, és a feleség lett a félség. Hiába mondja azt, hogy a férfi, hogy ő nem fél, nem a lócsöcst. Ezt hamar megpróbálja a sors, hogy mennyire félzte. Tehát minden ilyen hőst, minden ilyen bátor embert a sors meg fog próbálni. Nincs ahogy az ember ne legyen fél. Amikor ő megfeledkezett az Édenről, az ő atyáról, az ő teremtőjéről, mindenki fél, senki nem egész, mindenki fél. De azt hiszem, hogy ez is már ilyen hízelgés, hogy fél, mert már az is valami, legtöbb ember már nem fél, és nem is negyed, hanem annál sokkal kevesebb. Fél elemben van úgy a félség, a feleség, mint a félfiú, a férfiú. Mindenki fél elemben van, és nem egészségben. Ott van, a szemünk előtt, a fülünk, füleink vannak, de nem hallunk. Hallunk, tehát azt hiszik, hogy hallunk valamit, de nem. Hallgatunk bizonyos dolgokat, de nem hallunk semmit. Pedig ott van, még fizikai módon is Isten megnyilvánítja az ő igazságát számunkra, hogy élhessünk azáltal.